még Júdásnak is meg tudott volna bocsájtani, és hát megbocsájtott Jézus Krisztus, pedig mekkora árulást követett el, úgymond, hogy mindenkinek van, mindenki számára van kegyelem, és tényleg én is az életemből tudok meríteni, amiket elkövettem, hogy milyen bűnöket követtem el, rengeteget, iszonyú mennyiségű bűnt, és igazából mindannyian, tehát tényleg mindannyian Júdások vagyunk, árulók vagyunk, mert én sem akartam Jézus Krisztust, tehát a világban nem akartam Jézus Krisztust, és ezáltal ugye megtagadtam, mert hallottam róla, hirdették nekem az Úristent, Jézus Krisztust, de nem érdekelt, mert én azt akartam élni, amit éltem, még akkor. Azt a gyötrelmes és fájdalmas és hazug, mocskos életet. És ez nagyon kemény volt tegnap, úgy Isten így megmutatta, hogy szó szerint a konkrét, aki ezt elkövette, Júdást is, neki is lett volna ugye menekülése ebből ki, és nem lett volna muszáj neki fölakassza magát, csak ugye az emberi gondolkodásba kereste a kiutat, ugye elment. Elment és visszadobta a 30 pénzt a farizeusoknak, és így akarta volna megoldani, feloldoztatni magát, hogy ő nem bűnös, próbálta volna visszavonni azt, amit elkövetett, csak hát nem jó helyre ment. És hát azt adta a lélek Isten által, hogy neki is lett volna lehetőség arra. És tulajdonképpen most néztük a képet, és amikor néztük a képet, akkor nagyon kemény volt. Tehát ez nagyon kemény így, mert ebből nagyon sok minden kijön ebből a képből, hogy ott a kötélés, és igen, és hogy Júdás. Ez ugye mindannyian Júdások vagyunk, és mindannyian járhatnánk. Tehát az is jöhet valakinek erről, ha ezt meglátja, hogy most akkor ezek fel akarnak engem akasztani, hogy én is erre a sorsa való vagyok. De igazából nem ez az üzenete.
Minket is szembesített az, amikor most néztük ezt a képet, hogy ugye, aki ezt az utat választja, az emberi megoldást, az mindenki öngyilkos lesz.
Igen.
És mi is ugyanúgy Júdások voltunk, vagyunk, ugye, csak mi meg tudtuk, hála Istennek, hallani az ő hangját, és oda tudtunk fordulni, hogy bevállaltuk ugye azt, hogy szembesülni kell a saját gyarlóságunkkal, hogy meg tudja mutatni nekünk, de aki nem vállalja ezt föl, mert nem akar a teste szenvedni, mert fájdalmas és fájdalmakkal jár, és ez kényelmetlen, hát az mindenki öngyilkos lesz, és mindenki a Júdás sorsára jut.
Igen, nyugodtan megvádolhatnánk Jézust, hogy miért nem bocsátott meg Judásnak. Egyszerű a válasz a kérdés azért, mert Judás nem kért bocsánatot. Tehát ő is ugyanúgy gondolkodott, mint a mai ember, hogy ő jóvá teszi az ő bűneit, jó cselekedetekkel. Tehát nem engedte, hogy a felszínre jön, nem vallotta meg, hogy tévedte, rosszul döntötte, hanem ő próbálta ugye jóvá tenni azt a rosszat, amit ő elkövetett az élet ellen, jó cselekedetekkel, és nem ment végül, ugye felkötte magát is, kifolytak a belei.
És igen, mert azt is adta a lélek, csak ezt elfelejtettem ugye a felvételben akkor mondani, hogy mert ő hogy kereste a megváltást, úgyhogy visszaadta pénzt ugye a farizeusoknak, de akkor már mindegy volt, mert a bűn el volt követve, és kihez ment Júdás? Hát a bűnös emberekhez. A bűnös ember nem fogja őt feloldozni, nem oldozhatja föl a bűnös ember. Ugye ezt csak Krisztus tudta volna megtenni. De ahhoz oda kellett volna menni, ugye elé, és megvallani neki a bűneit, csak ugye hát ez fájdalommal jár, mert annyira szégyelte ezt, amit tett, ugye a lelkiismeret gyötörte, és nem volt képes, ugye, mert az ego megakadályozta abba, hogy letérdeljen elé, és megvallja neki, hogy mit tett. És cselekedettel ezt nem lehet elérni, amit Krisztus tett. Igen, és arra is jutottunk ezzel a filmmel tegnap, vagy az már ma volt, igen, ugye azt beszéltük, a lélek azt is felhozta, hogy végignéztük ugye ezt a küszködést, amit lélekben átéltek, és hogy mindegyik vádolta magát, hogy vajon ugye ő lesz az, aki elárulja, és hogy miért. És Júdás volt az egyetlen, aki nem magát vádolta, hanem Jézus Krisztust vádolta. hogy miatta kell, hogy elárulja, mert hogy hazudott neki. És hogy ő volt az egyetlen, aki nem hitte el az ő hazugságait. Ugye ez megint ez az emberi gondolkodás, hogy kívül keresi a rosszat, az ő rossz sorsának az okozóját. És Jézust vádolta meg, míg a többiek magukat vádolták.
Sziasztok! Ezzel a témával kapcsolatban az jött, hogy Jézus, amikor bejelentette, hogy egy valaki közülük el fogja őket árulni, előtte ugye bemutatta, hogy elmondta tanítványoknak, hogy ti mind tiszták vagytok, szükséges a lábmosás, mert néha az ember lába beporosodik, aminek ugye ismerhetjük a lelki értelmét. Tehát, hogy az ember mindazonáltal, hogy megtért, nem fogalkodhat fel magában, nem érezheti azt, hogy megérkezett, mert akkor könnyen visszaesik a régi természetébe. Jézus azt is elmondta, hogy mind tiszták vagytok, de egy közületek el fog engem árulni. És ezzel megadta a tanítványoknak a szembesülés lehetőségét mindegyiknek. És ott meg is mutatkozott, hogy mindegyik tanítványnak milyen szíve volt. Júdáson kívül, igen, mindegyik magába kereste a Júdást, az árulót, és nem a külvilágba. És akinek, tehát nem egymásra mutogatva, nem azt kérdezték, hogy vajon te vagy az, vajon a másik az, vajon ki lehet az. Mindegyik azt mondta egy kivételével, hogy csak nem én, ha jól emlékszem. És hát ugye Júdásnak is ott volt a szembesülés lehetősége, de ő nem magára gondolt, ő nem befele nézett. Tehát egyáltalán fel sem merült benne az, hogy talán ő lehet, pedig már biztos, hogy megszületett benne a gondolat, a terv, vagy talán nem, ezt nem tudhatom, nem voltam ott, de így, ahogy lélek által jön, amikor belegondolt ebbe, hogy tehát amikor Jézus elmondta, hogy ő neki el kell mennie, és hogy el fogják ők árulni, hát akkor Júdás, ő már el is felejtette, mivel hogy akkora, mint lehetőség nem szembesült, tehát ő magára nem gondolt, ő már el is felejtette, tehát olyan gyorsan tud az ember felejteni, hogy az áruló ő lehet, és amikor megértette, hogy Jézus őket el fogja hagyni, és hogy Jézus nem az a földi király, akire ő számított. Tehát Júdás, ő mindenféleképpen itt a földi életbe gondolkodott, itt akart magának elismerést. Nekem az az érzés jön, hogy ő egy olyan közegből, egy olyan családi háttérrel rendelkezhetett, ahol nagyon sok bántalmazás érhette, illetve nem volt ő elismerve. Hiába volt ő tehetséges, de minden igyekezete ellenére ő nem tartozott sehová. Tehát nagyon is humanista szellemiségű volt, több alkalommal is bemutatta. Olvasni lehet róla, hogy ő mindig is az emberi világba, az emberi gondolkodáshoz ragaszkodott, a humanista megoldásokhoz, tehát ő mindig is Jézusnak bizonyítani akart. Be akarta bizonyítani, hogy ő rátermett arra a szerepre, hogy ő gazdálkodik a pénzzel, hogy ő milyen jól csinálja. Tehát ez ő megfelelési kényszertől volt vezérelve, ami úgy jön nekem, hogy abból alakulhatott ki, hogy ő olyan közegből jött, ahol ő sosem volt elismerve mindaz, amit ő tett. Úgyhogy ő mindenféleképpen valóvá tartozni akart. Azzal nem szembesült, hogy ő lesz az áruló, de azzal szembesült, hogyha Jézus meghal, mert elárulják, akkor neki lőttek. Tehát az ő terve nem valósulhat meg, mert neki addig meggyőződése volt, hogy Jézus fel lesz emelve, mint földi király, tehát ő mindent földi értelembe vett Jézus szavai és cselekedetei láttán, és ő a földi megkoronázását várta. És hát akkor akkor jött rá, amikor Jézus mondta, hogy őt keresztre feszítik. Akkor jött rá, hogy nem jó csapathoz szegődött el, ezért ő ment, és el is árulta, hogy akkor legalább ahhoz a csapathoz tartozom. Tehát ő már nem akart sehova tartozni. Na és ez a legrosszabb, ez az a szellemiség, ami mindannyiunkat, engem is fogva tud tartani, ez az az emberkövetés, amikor az ember valahova akar tartozni. De miért? Azért, hogy földi, azért, hogy emberektől kapjon elismerést, szeretetet, hogy mindazt pótolni tudja, amit talán gyerekkorában nem kapott meg. Tehát azok a sérelmekkel nem szembesült, amiket gyerekkorában megtapasztalt. És a Hit Gyulivel kapcsolatos bizonyságot, amit megosztott az utitársunk, az ő unokatestvére is ezt mondta, hogy ő azért hagyta az egyik gyülekezetet a másikért, ugye a baptistáktól, ha jól emlékszem, átment a Hit Gyulibe, mert az ő odaadása, az ő munkája nem volt elismerve, ő nem volt megbecsülve, ő nem érezte a szeretetet. Tehát sok ember a szeretetet azzal asszociálja, hogy ő becsülve van, ő el van ismerve, ő tisztelve van, és na hát ezek azok a dolgok, amik, ez az a gondolkodás, ami bennünket Júdás lelkületben tart az ő jellemébe. Mikor az emberektől várjuk a segítséget, az emberektől várjuk a szeretetet, a tiszteletet, a visszaigazolást, és mindenfélét, mert nem ismertük meg az Istennek a tervét. Tehát valóban mi nem köteleztük el magunkat, csak valahova akartunk tartozni.
Hát én nagyon örülök, hogy elmondtad, mert nekem is ugyanezek a gondolatok jöttek a Júdással kapcsolatosan. Onnan jött a gondolat, onnan indította atyánk ezt a megértést, amit te elmondhattál, ugye Júdás halála mi által történt, kötél által felakasztotta magát, elkötelezte magát, és ugye még tehát maga ez is szembesítő lehet az ember számára, és nem véletlen az sem, hogy pontosan ugye így végezte ki saját magát, ugye kötél által, hogy szembesülhessen az ember, hogy maga az, hogy elkötelezzük magunkat ugye valakinek, vagy valaminek, az maga az öngyilkosság. És nekem még jött egy ilyen gondolat is, amit nagyon félve merek kimondani, hogy ki ragaszkodott a legjobban Jézushoz. Hát pont Júdás, ugye maga az az öngyilkosságának a módja is mutathatja azt, hogy ő ragaszkodott hozzá a legjobban, de amíg a többi apostol már ugye nyiladozott a szemük és a lelki szemeik, és kezdtek lélek által látni, és megértették azt, hogy ugye el kell mennie Jézusnak, ők már lélek által is hallhatták Jézust, az ő szavait, de maga Júdás ugye csak a testet látta benne, és úgy, ahogy te is elmondtad, hogy egy földi királyságot tervezett el magában, ugye Jézus Krisztussal, hogy majd őt megkoronázzák, és hogy neki milyen jó helye lesz, és hogy ő ennek is a részese lehet. Ugye mindenben a testieket látta, tehát magához, Jézushoz testileg ragaszkodott, testileg kötelezte el magát, tehát földi értelembe csak a testet látta benne, és nem tudta ugye lélek által meghallani őt, nem tudott elvonatkoztatni ugye a testtől, attól, amit az ő szemei láttak. És hát aztán ugye, amikor szembesült azzal, hogy Krisztus, Jézus ugye el fog menni, és elhagyja őt, nekem úgy adta a lélek, hogy ez egy ijedelmet kelthetett benne, és hát próbálta igen menteni a menthetőt, de mindenképpen ugye az elkötelezettségét mutatja, és az elkötelezettségére mutat rá, hogy ha nem Jézushoz kötelezem el magam, akkor elkötelezem magam a rendszerhez, a pénzhez, és aztán ez a veszte, ugye, mint minden embernek. És ez valóban így van, tehát én magamon is érzem azt, amikor test szerint látok, és test szerint vagyok, ugye nem figyelek Krisztusra, és megkísértenek ugye gondolatok, hogy bizonyos emberekhez, ugye legfőképpen családtagokhoz való ragaszkodás, érezhetem azt, hogy mekkora kötelék, és szó szerint érzem és rámutatott Isten, hogy ez egy kötél, ez egy olyan erős kötél, és olyannyira be van szorosan kötözve, amit az ember, valljuk be, hogy saját maga kötöz meg, pont azért, ugye, amit te is elmondtál, hogy valakihez tartozzon, mert mi elhittük azt, hogy ugye nekünk az az élet, és mi akkor vagyunk, attól vagyunk valakik, hogyha valakihez tartozunk. Tehát ha van nekem egy édesanyám, van nekem egy gyermekem, van nekem egy férjem, van nekem egy barátom, akkor én ahhoz hozzá kötöm magam, és nevezik is így, azt hiszem a házasságot, hogy a házasság köteléke, a szülő-gyermek kapcsolat. Na, tehát, hogy ez mind kötelék, és ezáltal tehát ki kötözi meg magát? Mi kötözzük meg magunkat, saját magunkat kötözzük meg, mert ha ez a kötél eloldódik, ugye, akkor bepánikolunk, hogy akkor ki vagyok? Akkor ki vagyok én valójában? Hogyha hozzá nem tartozok, akkor hova fogok tartozni? Akkor kihez fogok tartozni? Akkor már is elveszíti, tehát kiesik egy darab az én identitásomból, az én elképzelt identitásomból, amit eddig képzeltem magamról. És hát ez a kötelék, ugye, ez maga az öngyilkosság is. Hát a legtöbb öngyilkos ember ugye azért lesz öngyilkos, mert pontosan ugye a magány miatt, mert magányosak, és azt hiszik, hogy nem tartoznak senkihez. Azt hiszik, hogy nekik nincs senkiük, ugye meglátják ezt. És ugye ettől, ha Krisztus nélkül látja meg ezt az ember, akkor ez a vége, hogy nagyon sokan öngyilkosak lesznek, és ugye a legtöbb öngyilkosság az tényleg akkor történik, amikor az ember elveszít az elképzelt identitásából egy darabot, és meglátja, hogy hát ő mennyire magányos.
Nekem még csak annyi jön erről, amit mondták Cornélia, hogy befejezted, hogy elvetjük a hazugság magját, illetve a képmutatás magját, és ugye meg kell védjük folyamatosan a képmutató életmódunkat hazugságokkal, és hogy a hazugság hazugságba visz, és hogy ez a mag, ez a végén akkor a égéről fává nő, hogy ez vett véget az életünknek, ha Isten kegyelméből nem történik ugye csoda, és Isten hívó szavára nem fordulunk Jézus Krisztushoz. Csak ennyit szerettem volna még.
És az jön még, hogy a legnagyobb árulások azok a szeretet nevében történnek meg, ugye Jézus is, Júdás mivel árulta el, ugye az volt a jel volt az, hogy megcsókolja, arcon csókolja Krisztust, ezzel vezette oda, ezzel jelezte, hogy ő a Jézus, és maga ez a szeretet, tehát ez a földi szeretet, mert ugye mit csinálunk, ha szeretünk valakit földi értelemben, hát puszilgatjuk, ölelgetjük, szorongatjuk, úgyhogy alig kap levegőt, úgy megszorítgatjuk, mint ahogy én is megszorítgattam régebben a kicsi fiamat, annyira szeretlek, és úgy szorítottam már, hogy a végén ő mondta, hogy engedj el. És na, hát ez a földi szeretet, ami a legnagyobb árulásokat okozza.
Még annyi jött az előzőhöz, hogy ami kimaradt, hogy ugye meg kell védjük a hazugságunkat minden áron, és ezért szaporodik a további hazugság, és a bűn-bűnre halmozódik, mert ugye meg kell védjük. Tehát az emberi, a testi gondolkodásba, a képmutatásba, a hazug bűnös cselekedetekbe meg kell védjük a magunk hazug igazát, ami a hazugság, ugye? Viszont Istent, ha Istennel vagyunk, lélekbe járunk vele, őt nem kell megvédjük. Őt nem kell, ő nem szorul védelemre. Még ennyit szerettem volna csak mondani.
Hát Júdás története, az ő személyisége, az ő tragédiája, az egyenesen megmutatja a hárítást, megmutatja a vallásos gondolkodást. Tehát mindazonáltal, hogy 3,5 éven keresztül része volt Jézus életének, ugyanannyit kapott, hanem többet minden tanításból, mint a többiek, és ennek ellenére is ő úgy értelmezte, ahogy mindannyian értelmezzük, amik benne vagyunk a vallásos gondolkodásba, és nem személyesen kapjuk a kijelentéseket, a megértéseket, annak a megélését. Úgy értelmezzük, hogy hát Isten előbb a földi jólétet, előbb a földi boldogságunkat akarja rendbehozni, és majd utána jöhet a mennyek országa. Úgyhogy Judás is így értelmezte valahogy annak ellenére, hogy Jézus a hegyi beszédben és mindenhol is tényleg mindent megpróbált annak érdekébe, hogy valamelyest a földi dolgokat megértesse a tanítványokkal, a követőivel, és hát mégis Júdás úgy értelmezte, hogy mindaz, amiről Jézus beszél, az úgy értendő, ahogy a vallásos világ is ugye befecskendezi a hívőinek az elméjébe, a szívébe, hogy előbb a földi élet, majd a halálunk után jöhet a mennyek országa. Na és hát ez fordítva van, de ezt tényleg csak az ember akkor tudja valamelyest felfogni és megérteni, amikor veszi a szent lelket, hogy a mennyek országa az bennünk van, és a hárítással csak még jobban elszakadunk és eltávolodunk a mennyek országának a megismerésétől. Ugye Ádám és Éva is ugyanazt tették, amit Júdás, tehát amikor ők is felelősségre lettek vonva, hogy szint vallhassanak, ugye az ő érdekükbe, akkor bennük is fel sem merült, hogy ők tévedtek, egyikbe se. Rögtön mi történt? A hárítás. Ádám az asszony volt, akit adtál nekem, Éva pedig a kígyóra hárított, Judás pedig a pénzre hárított. Tehát ő valamelyest felismerte, hogy utólag, hogy az a pénz hozta rá a bajt, mert már a lelkiismeretével küzdött, tehát szembenézhetett a döntésének a gyümölcsével, de már nem volt benne, nem maradt benne semmi, hiszen be sem engedte Istennek az irgalmát, az ismeretét, azt is elfelejtette, hogy Jézus kijelentette, hogy az Úristen nem áldozatokat akar, hanem irgalmasságot. Úgyhogy ő azért is vetett véget az életének, hogy talán gondolta, hogy a pénzt, ha visszaviszi, akkor megbékélés nyer a lelke, de hát nem nyert, úgyhogy ő akkor ott eldöntötte, hogy akkor csak hazugság volt az egész, amit ő 3,5 éven keresztül megismerhetett. Na, mert hát az ő megbánása, az ő szembesülése azzal, hogy ő visszavitte a pénzt, az ugye nem lelkiismeretből volt, nem őszinte megbánásból, hanem szintén ugyanabból a megfelelési kényszer, a törvény szerint, hogy hát akkor vigyük vissza azt, ami nem a miénk, és akkor utána megbékél a lelkünk, de hát ez nem így működik.